Úgy terveztem, hogy a mai alkalommal befejezem a diszkrét időrendszerek tárgyalását. A komplex frekvenciatartománybeli analízisnél tartunk. Remélem, ezt még mindig meg tudom tenni, majd egy 5 perc táblanyalási szünetet kell tartanom mindenképpen, de különben talán menni fog. És akkor a következő órától érdekesebb, izgalmasabb részek következnek, majd megpróbáljuk összekapcsolni a diszkrét idejű és a folytonos idejű rendszereket a mintavételezésen és a diszkrét idejű szimuláción keresztül. Ez a mai óra egy picit szárazabb, annál is inkább, mert mint az eddigi órákon ez látható volt, nagyjából minden a folytonos idejű rendszerek mintájára történik, csak a különbségeket fogom kiemelni. Az előző alkalommal elkezdtük a komplex frekvencia vagy Z-tartománybeli tárgyalást, mégpedig azzal, hogy ezt a függvénytranszformációt, a Z-transformációt kezdtük el tárgyalni. A Z-transformációnak az inverze is szerepelt, az inverziós integrál, amely fenn volt a táblán, az tulajdonképpen nem nagyon fogjuk használni, ehelyett egy másik részlettörtekre bontás alapú módszert fogunk tanulni. És először nézzünk néhány példát egyszerű jelek Z-transformátjára. Szokás szerint a legegyszerűbb jel az egységimpulzus, a delta K. Behelyettesítve a definíciós szummába, ugyebár szumma K megy nullától végtelenig, delta K-szor Z a mínusz K adikon. Mivel a delta mindenhol nulla, kivéve a K egyenlő nullát, ezért ez jól láthatóan egy. Másik példánk, a Q a K-adikon, vagy epsilon K-szor Q a K-adikon típusú jel. Ez épp annyira alapvető az E-transformációban, mint amennyire az E ad alfa T, vagy E ad minusz alfa T a Laplace transformáltaknál. Behelyettesítve ezt is a szummába azt kapjuk, hogy K megy nullától végtelenig, az epsilont el lehet hagyni, mivel az itt végig egyet ad ebben a tartományban. Q a K adikon szor Z a mínusz K adikon. Vagy K egyenlő nullától végtelenig szumma. Q szor Z a mínusz egyediken a K adikon. Ez egy geometriai sor, összeg, melynek ismerjük a formuláját. A Fourier transformációnál is találkoztunk már ezzel. 1 per 1 minusz Q szor Z ad minusz 1. Vagy hogy szebb alakot kapjunk, Z-vel bővítve, Z per Z minusz Q. Ezt nagyon érdemes megjegyezni. Térjünk vissza egy kicsit a konvergencia kérdésére, amelyet az előző előadáson tárgyaltunk. Az Z-transformáció akkor konvergens, hogyha a Z abszolút értéke egy bizonyos értéknél nagyobb. Ennél a függvénynél jól látszik, hogy a geometriai sor konvergenciájához az szükséges, hogy a Q szor Z a mínusz egyediken abszolút értéke legyen egynél kisebb, avagy ha Z-re rendezem, akkor a Z abszolút értéke legyen nagyobb, mint Q abszolút értéke. Itt a Q-ról egyébként nem kötöttük ki semmit, tehát ez lehet valós vagy komplex is. Tehát van egy Q abszolút érték sugarú kör, amelyen kívüleső Z-kre konvergens a transformáció. Azonban ezt az analitikus folytatás elve alapján kiterjesztjük az E abszolút érték kisebb egyenlő Q abszolút érték tartományra is, tehát a körön belülre is formálisan. Itt is van azonban egyetlen pont, mégpedig az E egyenlő Q, mert itt szingularitása van ennek a kifejezésnek. Még egy fontos példát nézzünk, amely ebből igazából következik. Állítsuk elő az egységugrás Z-transformáltját. Az epsilon k az úgy is felfogható, mint epsilon k-szor 1 a k-adikon, vagyis a q egyenlő 1 esete, amelyre rögtön írhatom, hogy ez 1 per 1 mínusz z a mínusz 1-en, avagy z per z mínusz 1. Az egyszerű függvények transformáltjának ismeretében a transformációs tételek alkalmazásával viszonylag bonyolult függvények Z-transformáltját is elő tudjuk állítani. Nézzük ezeket a tételeket. Ha jól számolom, ez már a negyedik alkalom lesz, hogy ilyen tételeket tanulunk. Volt a folytonos idejű Fourier, a Laplace, azután a diszkrét idejű Fourier és most a Z-transformáció. Nagyon sok hasonló tétel van, de azért vannak újak is, ha úgy tetszik, és vannak olyanok, amelyek különböznek az eddigiektől. Minden esetre olyannal kezdem, amely az összes eddigire igaz volt, ez a linearitás. Tehát mind a Z-transformáció, mind az inverze lineáris. Összeg tagonként transformálható, konstans kiemelhető, és így tovább. Legyen a következő tétel a csillapítási. Ez azt mondja ki, hogy ha az xk jelet valamilyen q a k-adikonnal megszorzom, ahol q-ra megint nincsen semmi kikötés, tehát lehet valós és komplex is, tehát q a k-adikon szor xk z-transformáltja, az olyan, mint az x-nek a z-transformáltja, csak minden z helyébe z per q-t helyettesítek. Itt az az alapértelmezés, hogy az xk-nak a z-transformáltja a nagy xz. Ezt most nem írom fel külön. Ez könnyen levezethető, hogyha a definíciós szummába behelyettesítünk, úgyhogy ezt nem érdemes külön tárgyalni. A csillapítási tétel párja az összes eddigi transformációnál az eltolási tétel volt. Itt azonban ez meglehetősen bonyodalmas, ezért három alesetre kell bontani. Legyen a cím eltolási tételek. És kezdjük a legtisztább esettel, a belépő jel késleltetésével. Állítsuk elő tehát az epsilon k-r xk-r z-transformáltját. Ez tehát egy olyan, az xk, mondjuk tegyük fel, hogy az xk belépő jel volt, tehát ez egy olyan fajta eltolás, ezt a folytonos idejű jeleknél részletesen tárgyaltam a Laplace transformációnál, amelynek a belépési pontja is el van tolva. Ha behelyettesítek a definíciós szummába, akkor ebben a k-t elegendő r-től kezdődően futtatni, hiszen az epsilon k-r miatt az ennél korábbi ütemek nullák. Itt pedig az áll, hogy x k-r, tehát az x-nek az eltoltja, r ütemmel késleltetett változata, szorozva z a mínusz k-adikon. Végezzünk el egy helyettesítést, mégpedig legyen az i egyenlő k-r. Ekkor könnyen belátható, itt alatta folytatom, hogy a szumma ím egy nullától végtelenig x i-szer z ad minusz k minusz r, amely két részre bontva z a minusz i-ediken szer z a minusz r-ediken. Mivel a z a minusz r-ediken, illetve az r nem szummázási változó, ezért kiemelhető elé, talán ezt még leírom, tehát z ad minusz r szer szumma i megy nullától végtelenig x i szer z a minusz i-ediken. Ez a szumma, amit itt látnak, ez az z-transformációnak a definíciós képlete, csak k egyenlő i helyettesítéssel. Tehát azt kapom, hogy ez z a minusz r-ediken szer nagy x z. Vagyis ha egy belépő jelet r-ütemmel késteltetek, vagy úgy késteltetem a jelet, hogy az r-nél korábbi ütemekre levágom, tehát a belépési pont is r-nél van, akkor ez a késteltetés a z-tartományban z a minusz r-edikenes szorzónak felel meg. Ebben teljes mértékben hasonlít a Fourier-transformáltra, ahol a z helyett e ad minusz j teta állt. Legyen a következő aleset a nem belépő jel és továbbra is a késteltetést vizsgáljuk. Ehhez egy szemléltető ábrát rajzolok. Legyen egy diszkrét idejű elem. Felrajzolom néhány k-ütemre. Negatív tartományban is. És a negatív tartományban lévő ütemeket megjelölöm, mondjuk sárga színnel. Tehát ez itt az xk. Ha két ütemmel késteltetem, az xk minusz 2 úgy néz ki, hogy a negatív tartományból ez a két sárga színű pálcika bevándorol ide. Satöbbi. Persze itt lehetnek még további ütemek, mondjuk ide felrajzolok még egyet. Tehát a késteltetés miatt az a két pálcika becsúszott oda, és ha ezt z-transformálom, akkor viszont levágom a negatív ütemeit, mert a transformáció eleve levágja. Tehát amit vizsgálok, az tulajdonképpen az epsilon k-szor xk-2 jel. Könnyen belátható, hogy ez felírható epsilon k-2 xk-2 minusz x a mínusz 2-ben delta k, plusz x a mínusz 1-ben delta k mínusz 1 alakban. Bocsánat, ez is mínusz. Bocsánat, mind a kettő plusz. Elnézést. Tehát ugye mit csináltam? Ez az epsilon k mínusz 2-ször x k mínusz 2, egy olyan jel, amelynek a belépési pontja is el lett tolva a kettőbe, tehát ez a fehér tartomány, és ezt kiegészítettem még két pálcikával. Ugye ez így világos. Na most veszem mindkét oldal z-transformáltját, akkor azt kapom, hogy z-transformált x k-2, itt nyugodtan elhagyhatom az epsilon k-t, mert a transformáció úgyis levágja a negatív ütemeket, egyenlő, És itt tagonként vehetem a transformáltat. Az első tag transformáltját az imént levezettem. Ez R egyenlő 2-re Z a mínusz másodikon szor XZ. És ennek a két pálcikának pedig ismerem a transformáltját. Plusz X a mínusz 2-ben, plusz X a mínusz 1-ben, szorozva Z a mínusz 1-en. Na most, amit két ütemre szemléltettem, az nyilván tetszőleges R ütemre is elképzelhető, és felírható az általános alak. XK minusz R egyenlő Z a minusz R-ediken szer XZ plusz szumma, I menjen 1-től R-ig X minusz I szorozva Z ad minusz R minusz I. Hát ezt a formulát nem kell feltétlenül megjegyezni, le is lehet vezetni. Eddig késteltetéseket vizsgáltunk, de a siettetés, mégpedig az együttemmel sietetett jel, nagyon fontos, mert az állapotváltozós leírásban például ez jelenik meg. Tehát a harmadik aleset az egyetlen ütemmel sietetett jel. Ez pedig a következőképpen vezethető le. Vezessünk be egy VK jelet, amely epsilon K-szor X K plusz 1. Tehát a kereset együttemmel sietetett jel belépő változata. Ne felejtsék el, hogy még ha az XK belépő is volt, az XK plusz 1 nem feltétlenül az, mert egy ütem átcsúszhatott a negatív tartományban. Ezért az E-transformációnál nekem azt a jelet kell vizsgálnom, amely ez szorozva epsilon K-val, tehát egy belépő jelet kell vizsgálnom. Ezek szerint akkor a V K minusz 1 egyenlő epsilon K minusz 1 szer XK, amely azonban úgy is felírható, mint epsilon k szor xk minusz x nulla delta k. Gondoljanak bele, hogy az epsilon k minusz 1-es szorzó azt jelenti, hogy a jel a k egyenlő 1 ütemben lép be. Ezért, hogyha az epsilont visszahozom nullára, akkor egy ütemet csaltam, és ezt le kell vonni. Tehát egy ütemet kitakartam, és ezt le kell vonni. És most veszem mindkét oldal transformáltját, csupa belépő jel van, tehát a Z-transformációs összefüggéseket, az eddig tanult Z-transformációs összefüggéseket mind alkalmazhatom. V a K minusz 1-ben a késteltetés miatt, ugye ez a V K minusz 1, ez azt jelenti, hogy ez belépő késteltetett jel, írható, hogy ez Z a mínusz egyediken szer nagy VZ, ahol a nagy V a kis V-nek az E-transformáltját jelöli. Ez egyenlő, és akkor ezt az alakot veszem, az epsilon K szor XK Z-transformáltja XZ, és ott pedig az áll, hogy mínusz X a nullában, mert a delta K transformáltja 1. Most nézzük, mit kaptunk. Tulajdonképpen mi a VZ-t keressük, mert hogy a VK az az epsilon K szor XK plusz 1. Vagyis ha mindkét oldalt megszorzom Z-vel, akkor megkapom az együttemmel sietetett jel transformátját, és akkor most felírom az összefüggést. Ez egy fontos összefüggés, bár nagyon speciálisnak tűnik. Az XK plusz 1 együttemmel sietetett jel Z transformátja, az a Z szer XZ minusz Z szer kis X
a nullában. Ezt az összefüggést az állapotegyenletek transformálásánál fel fogjuk használni. További érdekes tételek. A paraméter tétel. Ilyen tétellel nem foglalkoztunk a folytonos idejű jeleknél. Ez a következőt jelenti. Elképzelhető, hogy az XK jel tartalmaz egy paramétert, amely egy folytonos változó. Tehát úgy is felírhatom, hogy XQ kerekzárójelbe, és utána írom, hogy K szögletes zárójelbe. Ezzel jelzem, hogy a Q egy folytonos változó, nem idő egyébként, hanem valamilyen más paraméter, a K pedig egy diszkrét változó. Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, az XK egyenlő epsilon K-szor Q a K-adikon, egy ilyen jel, hogyha a Q-t paraméternek tekintem. Ha Q folytonos paraméter, akkor mind az X, mind az E transformáltja deriválható elvileg parciálisan, eszerint a Q változó szerint. A paraméter tétel azt mondja ki, hogy az XK Q paraméter szerinti parciális deriváltjának Z transformáltja. Az egyenlő az XZ-nek a Q szerinti parciális deriváltjával, ami lényegében azt jelenti, hogy ez a parciális deriválás változtatás nélkül átmegy a transformáltra. Tehát, hogyha az időfüggvény deriválom Q szerint, és utána transformálom, az ugyanaz, mint hogyha előbb transformálok, és utána végzem el ezt a deriválást. Ez tulajdonképpen egyszerűen kijön a definíciós szummából, amelyben ha becsempészem ezt a deriváltat, akkor kiemelhető, ezek tulajdonképpen független operátorok, és így megcserélhető, ezek lineáris, független lineáris operátorok, ezek megcserélhetők egymással, így tulajdonképpen erről van szó. Ezt a tételt nem alkalmazzuk túl gyakran, de van egy olyan eset, amely nekünk a gyakorlat szempontjából is fontos. Tekintsük ugyanis a következőt. Vegyük a Q a K-adikon jelet, most az epsilon K-ról egyelőre feledkezzünk meg, és vegyük ennek a Q szerinti parciális deriváltját. Ez a parciális derivált azt jelenti, hogy ilyenkor a K-t állandónak tekintjük, és csak a Q szerint deriválunk. Ez, mint ahogy jól ismert, K-szor Q a K-1-en. Vegyük most ennek az Z-transformáltját. Z-transformált K-szor Q a K-1-en. Az tovább egyenlő Z transformált D per DQ Q a K-adikon, és a tétel értelmében ez a deriválás kiemelhető elé, tehát D per DQ Z transformált Q a K-adikon, ahol a Q a K-adikon Z transformáltját ismerjük, tehát ez tovább egyenlő D per DQ 1 per 1 mínusz Q szor Z a mínusz egyediken. Ennek a Q szerinti deriváltja, ugye törtnek a deriváltja, számláló deriváltja, mínusz a nevező deriváltja, tehát 0 mínusz mínusz Z a mínusz egyediken, per a nevező négyzete, azaz 1 mínusz Q szor Z a mínusz egyediken a négyzeten. A transformáció szempontjából a Q egy konstans lehet. Általában ilyen jelekkel foglalkozunk, ezért sem a változó, hanem inkább a paraméter nevet használjuk rá. Mondjuk képzeljenek a helyében 0,5-öt vagy mínusz 0,5-öt. És ezért a egyenlet végig szorozható ezzel a Q-val, csak azért, hogy eltüntessük innen a Q a mínusz egyediken, tehát Q a K mínusz egyet. És akkor azt kapjuk, hogy a K-szor Q a K-adikon alakú jel Z-transformátja, az egyenlő Q-szor Z a mínusz egyediken per 1 mínusz Q-szor Z ad mínusz 1 a négyzeten. És ha Z négyzettel végig szorzom a számlálót nevezőt, akkor azt kapom, hogy ez Q-szor Z per Z mínusz Q a négyzeten. Ez egy szebb alak. Miért lehet ez fontos? Nos, azért, mert hogyha majd a részlettörtekre bontásnál a racionális tört függvény nevezőjében többszörös gyökök fordulnak elő, mondjuk kétszeres gyök, amely ritkán ugyan, de előfordulhat, akkor a részlettörtek között megjelenik egy ilyen alak. És akkor érdemes tudni, hogy ez egy K-szor Q a K-adikon alakú jelnek, diszkrét idejű jelnek a Z-transformátja. Tehát többszörös gyököknél lesz ennek az összefüggésnek haszna. És akkor jöjjenek olyan tételek, amelyek már ismerősebbek. Kezdeti érték és végérték tétel. Levezetés nélkül a jel kezdeti értéke a Z-transformátjából a limes Z tart a végtelenhez XZ alakban képezhető. Ez különbözik a Laplace-tól, ahol megjelent egy S-es szorzó, emlékeznek rá, tehát S-szer X-esnek kellett a limeszét venni, úgyhogy S tartott a végtelenhez. Még nagyobb a különbség, hogyha a végértéket vizsgálom. Limesz K tart a végtelenhez XK, egyenlő limesz Z tart az 1-hez, Z minusz 1-szer XZ. Hát ezt most el kell fogadniuk így, vagy el kell hinniük, a levezetése viszonylag bonyolult, ezt most nem szeretném itt reprodukálni. Ez a két tétel pedig ellenőrzésre használható. Következő a konvolúció tétel, ez is ismerős. Ha veszek két belépő jelet, és ezek időtartománybeli konvolúcióját, akkor a Z-transformátjuk a transformáltak szorzatával lesz egyenlő, legyen ez FK és GK, tehát az FK csillag GK az egyenlő nagy FZ-szer nagy GZ, ha F és G belépő. Magyarul a diszkrét időtartománybeli konvolúció a komplex frekvencia tartományban egyszerű szorzásnak felel meg. Ez nyilván a rendszeranalízisben nagyon fontos. A következő, amit tárgyalunk, és ez a tételek közül az utolsó, a Fourier és a Z-transformáció kapcsolata. Mikor írható át egyik a másikba? Tehát Fourier és Z transformáció kapcsolata. Emlékeztetőről felírom a két transformációt. Az XKL Fourier transformátja a szumma K megy mínusz végtelentől végtelenig XK szorozva E ad mínusz J teta K. Feltétel, hogy az XK abszolút összegezhető legyen. Ugyanezen jel Z transformáltja egyenlő szumma K megy nullától végtelenig XK-szor Z a mínusz K-adikon. És nincs különösebb kikötés. Az egyik különbség, hogy itt az E ad mínusz J teta, itt pedig a Z szerepel. Bocsánat, az E ad, igen. Tehát az E ad mínusz J teta, itt pedig a Z a mínusz egyediken. A másik pedig az integrál szummázás alsó határa. Ugye itt mínusz végtelentől, itt pedig nullától megy. Ha azonban a jel belépő, akkor a Fourier transformáltban is nullától megy a szumma. Vagyis a formális egyezés a következő. XZ egyenlő X E ad J teta, mégpedig az E egyenlő E ad J teta, vagy teta egyenlő E ad J, bocsánat, teta, E ad J teta egyenlő Z helyettesítéssel, ha XK abszolút összegezhető, és belépő. Mind a két feltételnek teljesülnie kell, és rögtön mutatok egy ellenpéldát. Előző órán vettük az XK egyenlő 1 konstans jel Fourier transformátját, és talán emlékeznek rá, hogy ez egy teta tartománybeli Dirac delta volt, két pi-vel szorozva. Tehát két pi-szer delta teta. Ezzel szemben az egynek a Z-transformátja, nyilván ugyanaz, mint az epsilon k-nak az Z-transformátja, ez pedig most az óra elején szerepelt, 1 per 1 minusz Z a minusz egyediken. Tehát köszönő viszonyban sincs egymással a kettő. És a magyarázat nyilván az, hogy nem abszolút összegezhető, és nem is belépő jelről van szó. Tehát ilyen esetben nem feleltethető meg egymásnak a Fourier és a Z-transformált, minden egyéb esetben igen. Térjünk most át az inverz transformációra. Bár erről beszéltünk már, és felírtam azt a bizonyos integrált, amelyet a komplex számsíkon egy R-sugarú körre kellett elvégezni, de említettem, hogy ezt nem használjuk. Az inverz transformáció két módon valósítható meg diszkrét idejű jelek esetén. Az egyik a hagyományos részlettörtre bontás, amit a Laplace transformáltnál is láttak, Laplace transformációnál. A másik egy érdekesebb és egyszerűbb módszer, a polinomosztás. Először ezzel foglalkozom. Ennek alapja az, hogy Az étranszformált az esetek túlnyomó többségében racionális tört függvény, tehát polinom per polinom alakú. A számláló legyen nagy RZ, ez egy polinom, a nevező pedig nagy QZ. Tehát azt jelenti, hogy ez racionális tört függvény. Ha elosztom a számlálót a nevezővel, akkor a polinom osztás szabályai szerint, amit matematikából tanultak, megkapom a jelet ütemenként. Ugyanis ha elosztom a polinomot a polinommal, és itt figyelembe veszem, hogy azonos fokszámúak, illetve hogy a számláló nem lehet magasabb fokszámú, mint a nevező, erre mindjárt visszatérek, akkor az XZ a következő alakú lesz. Az első tag valamilyen C0 konstans, a második tag C1 szer Z a mínusz egyediken, a harmadik valami C2 ször Z a mínusz másodikon, plusz, és így tovább a végtelenségig. Tehát ha elosztom a számlálót a nevezővel, akkor ilyen tagokat kapok. Rögtön megfordítom a dolgot, mi történne akkor, hogyha a számláló magasabb fokszámú lenne, mint a nevező. Mondjuk, ha egyel magasabb, akkor úgy kezdődne a sor, hogy valahányszor Z. Ez viszont azt jelentené, hogy ez tulajdonképpen nem jelent semmit, mert ez azt sugallná, hogy a jel nem belépő, hanem van a, Z, a K egyenlő mínusz egyben is létezik már a jel, ami ellentmondás, mert hogy itt Z-transformáltat vizsgálunk, és a transformáció során levágtuk a jelet, tehát szükséges az, hogy Z a mínusz egyediken szerint kapjuk meg a tagokat a polinomosztás során, és az első tag egy konstans legyen legfeljebb, hát persze ez a konstans lehet nulla is. Tehát ez szükséges ahhoz, hogy belépő jelet kapjunk, mert ugyanis, ha felírom alá az ennek megfelelő xk-t, azaz tagonként visszatranszformálom, ez nem egy nehéz dolog az eltolási tétel ismeretében, akkor úgymond pálcikánként vagy ütemenként kapom az időfüggvényt, ugyanis a C0 inverse transformáltja C0-szor delta k, a C1-szer Z ad minusz 1 inverse transformáltja C1-szer delta k minusz 1, tehát egy k egyenlő 1-ben lévő C1 magasságú pálcika, plusz C2-ször delta k minusz 2, és így tovább a végtelenségig. Tehát ütemenként kapom meg az időfüggvényt, ha polinomosztással dolgozom. Tehát akár úgy is felírhatnám, hogy az osztás során az x jel a nulladik ütemben az a C0, az első ütemben C1, a második ütemben C2, és így tovább a végtelenségig. Tehát ez egy hasznos kis eszköz, szintén ellenőrzésre lehet használni, illetve mondjuk számítógépprogramot is lehet ráírni, de talán el tudják képzelni, hogy a numerikus hibák halmozódhatnak, és ezért nem egy kifejezetten célszerű eljárás. És rögtön gondolhatnak arra, hogy vajon miért nem mutattam ezt meg a Laplace transformációnál. Ott is polinom per polinom alakú volt a Laplace transformált, tehát a legtöbb esetben racionális tört függvénnyel dolgoztunk. Vajon miért nem mutattam ezt a polinomosztást? Hát azért, mert ott sajnos nem ilyen előre haladó módon kapom vissza a jelet, hanem egy másik, jól ismert formában. Most képzeljenek a Z helyébe S-et. Azt kapnám, hogy konstans plusz valahányszor s a mínusz elsőn, azaz egyperes, utána egyperes négyzet, egyperes köb, és így tovább. Ennek az inverse Laplace transformáltja, tudom, hogy régebben volt, de talán fel tudják idézni, egy Dirac delta, egy epsilon t, egy epsilon t szer t, és magasabb fokú tagok. Tehát hatványsor alakjában kapom vissza a Laplace transformáltból az időfüggvényt, mégpedig egy nulla körüli Taylor sort kapok vissza. Ez néha lehet persze hasznos, de minden esetre a nulla körül maradok, tehát a jelnek egy távoli tére, az értékét csak nagyon pontatlanul tudom ebből a nulla körüli hatványsorból meghatározni. Ezért nem célszerű a Laplace transformációnál a polinomosztásos módszer. Most térjünk rá az ennél sokkal fontosabb részlettörtre bontásra. Itt is hivatkozom a Laplace transformációra, ugyanis a részlettörtre bontás technikai részleteit ott átvettük. Matematikai módszer, letakarásos módszer, MATLAB és egyéb segédprogramok használata ott mind szerepelt. Tehát most csak a különbséget szeretném bemutatni. A különbség pedig az, hogy sajnos az elemi függvények alakja nem olyan részlettört, mint amit a Laplace transformációnál kapunk, illetve ami a folytonos idei jeleknél van. Még fent van a táblán, ott a B pontban az eredmény, hogy nem egy 1 per S plusz alfa vagy 1 per S minusz alfa alakú részlettörtet kell keresnünk, hanem egy Z per Z minusz Q alakút. Tehát úgy kell rendeznünk a részlettörtekre bontás során a tagokat, és esetleg bevezetni mindenféle szorzótényezőket, hogy végül ezt kapjuk. Nézzük meg, hogy ez hogyan tehető meg. Az XZ, tehát racionális tört függvény, mint ott írtam, valami RZ per QZ alakú, és mint itt említettem, a számláló fogszáma legfeljebb akkora, mint a nevezőjé. Legyen most mind a kettő egyenlő, mert a szorzó tényezők az együtthatók megfelelő változtatásával alacsonyabb fokú polinom is előállítható. Tehát most mind a számláló, mind a nevező n tagot fog számlálni. A számlálóban b nullászor z az n-ediken, plusz b egyszer z az n-1-ediken, plusz és így tovább a két utolsó tag b index n-1-szer z, plusz b index n. A nevező pedig úgy indul, hogy z az n-ediken, ez a normál alak, plusz a egyszer z az n-1-ediken, plusz és így tovább a index n-1-szer z, plusz a index n. Hangsúlyozom még egyszer, hogy bár itt azonosra vettem a számláló és a nevező fogszámát, ez az általános alak, mert hogyha itt bizonyos b értékek nullák, akkor alacsonyabb fokú, tehát ebbe benne foglaltatik az alacsonyabb fokú polinom is, bármely alacsonyabb fokú polinom is. Most írjuk fel a nevező gyöktényezős alakban, a számlálót ne bántsuk. Tehát a számláló marad RZ, a nevező pedig úgy néz ki, hogy Z minusz Q egyszer, Z minusz Q kettő, és így tovább Z minusz Qn. Ezek a nevező gyökei, tehát Q1-től n-ig. Tanultuk, hogy ekkor a részlettörtek alakja a következő. Lesz egy konstans tag, plusz valami konstans per z minusz Q1, plusz, és így tovább, egészen az n-edik tagig, c index n per z minusz qn. Ez ugyanaz eddig, mint a Laplace-nál. Az egyetlen probléma, hogy nekünk, mint említettem, nem ilyen alakú részlettörtekre van szükségünk, hanem olyanra, mint ami ott fent van kétszer aláhúzva. Ekkor jön a trükk, szorozunk és osszunk is z-vel, így semmi nem változik. Tehát ez tovább egyenlő, C0 plusz Z a mínusz egyediken szer C1 szer Z per Z mínusz Q1 plusz Z a mínusz egyediken szer C2 Z per Z mínusz Q2 plusz és így tovább Z a mínusz egyediken szer C index N szer Z per Z mínusz Q N. És akkor most már megfelelő alakú a részlet törtünk olyan szempontból, hogy meg tudjuk hozzá találni az inverse transformáltat. Tehát tagonként vissza tudjuk transformálni, és itt a z-1-en egy szorzó az eltolási tétel értelmében együttemmel való késleltetést jelent. Tehát ennek alapján az xk közvetlenül felírható, mint c0-szor delta k plusz, és itt mindegyik tagban együttemmel való késleltetés van, tehát kiemelhettek az összes tag elé epsilon k minusz 1-et. Nagy kapcsolós zárójelet írok, és akkor itt c1-szer q1 a k minusz 1-en, plusz c2-ször q2 a k minusz 1-en, plusz és így tovább c index n-szer qn a k minusz 1-en. Mert ugye a késleltetés miatt minden k helyébe k-1-et kell írnom. A c együtthatók pedig ugyanúgy számolhatók, mint a Laplace transformációnál, ott már fenn voltak ezek a formulák, tehát ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy z-nek vagy s-nek racionális törtfüggvényét nézem, a részlettörtek ugyanazok lesznek, és ott a c0-ra levezettük, hogy ez formálisan a limes z tart a végtelenhez xz, amely határérték számítással egyszerűen elvégezhető, és a ci pedig, itt a letakarásos formula következik, limes z tart a qi-hez, rz per pz, bocsánat, qz per z minus qi. A nevezőben ez a kis osztás jelöli, hogy letakarom az i-edik gyöktényezőt. Ez a Heaviside-féle kifejtési tétel. Tehát az ott tanultak itt mind alkalmazhatók, azzal a különbséggel, hogy az időfüggvény, amit felírok, az kicsit más lesz, mert ezt a z-szer z a mínusz egyedikenes trükköt be kell itt vetnem ahhoz, hogy transformálható alakot kapjak. Mostan letörlöm ezt a táblát, hogy tudjam folytatni. Térjünk át a rendszeranalízisre. A következőkben az átviteli függvényről lesz szó. Amely központi jelentőségű a komplex frekvencia tartományban. Az átviteli függvényt a következőképpen definiáljuk. Ez az a függvény, z-nek olyan függvénye, amely összefüggést biztosít egy rendszer gerjesztésének és válaszának z-transformátja között, mégpedig az yz egyenlő hz-szer UZ alakban. Ebből persze formálisan a HZ is kifejezhető YZ per UZ alakban. Azonban erről már volt szó korábban. Ez problémás, hogyha az UZ valahol nullává válik, tehát jobban szeretem ezt a definíciót. Ennek segítségével rögtön felírható a gerjesztés-válasz kapcsolat. Mégpedig az időtartományban. YK egyenlő Z minusz egyedikenszer HZ szer Z transformált UK. Ez viszont csak akkor ad helyes összefüggést, ha UK belépő. Ha viszont UK belépő és a rendszer kauzális, akkor a válaszjel is belépő. Hát tulajdonképpen ide elé csempészhetnék egy epsilon-k-t, de nincs sok értelme. Még ide kírom, hogy a rendszer kauzalitása az fontos, de tulajdonképpen ezt még az első ponthoz, tehát a definícióhoz írják, hogy tudnélik. A kauzalitás az átviteli függvény létezésének feltétele. Ebből rögtön tárgyalhatjuk az impulzus választ, illetve HK és HZ kapcsolatát. Ekkor ugyanis UK egyenlő delta K-val, vagyis UZ egyenlő 1-jel, és akkor az itt látható formulában ez az egész itt 1 lesz, és akkor azt kapom, hogy YK, amely akkor azonos HK-val, ez egyenlő Z a minusz egyediken HZ. Amelyből következik, hogy a HZ a HK impulzus válasz Z transformáltja. Hát ez eddig teljesen ugyanaz, mint a Laplace-nak a tárgyalása és a folytonos idejű rendszerek átviteli függvénye. Tehát ha itt mindent kicserélnek, minden Z-t kicserélnek S-re, akkor ugyanazt kapják. Beszéljünk az átviteli függvény ábrázolásáról. Amely itt is a pólusok és zérusok komplex számsíkon való ábrázolásával történik. De itt vigyázni kell arra, hogy ez nem egyértelmű, illetve egyértelművé kell tenni. Most töröltem éppen le, de látták, hogy a transformáció, az Z-transformáció Z negatív hatványai szerint dolgozik, ezért alapértelmezésben, vagy elsődlegesen Z a mínusz egyediken racionális törtfüggvényeként kapjuk meg az XZ-t, illetve a HZ-t. Ezt bővíteni szoktuk a Z-nek a megfelelő hatványával, hogy Z polinom per polinom alakját kapjuk. Itt akkor viszont tisztázni kell, hogy a pólusokat és a zérusokat hogy értelmezzük. Z szerint, vagy Z a mínusz egyediken szerint. A válasz az, hogy Z szerint. Tehát ahhoz, hogy a pólus-zérus ábrát meg tudjuk adni, ahhoz Z szerinti polinom per polinom alakra kell rendezni az átviteli függvényt. Nézzünk erre egy példát. legyen a HZ, és most gonosz módon Z negatív hatványai szerint írom fel először. Tört vonal, mínusz 4 plusz Z a mínusz egyediken per 1 mínusz 0,6 Z a mínusz egyediken plusz 0,05 Z a mínusz másodikon. Most a számlálót nevezőt megszorzom Z négyzettel, akkor azt kapom, hogy mínusz 4 Z négyzet plusz Z per Z négyzet mínusz 0,6 Z plusz 0,05. Számlálót nevező gyöktényezős alakba felírva a következőt kapom. Itt ki kell emelnem a számlálóból mínusz 4-et, ezt elé kiírom. És akkor itt Z-szer Z plusz 1 szerepel. Bocsánat, elosztottam 4-jel, tehát kiemeltem belőle a 4-et, akkor itt lesz 0,25 Z. Tehát a számlálót úgy írhatom, hogy Z mínusz 0-szor Z mínusz 0,25. És akkor így már rendben van a dolog. Figyeljék meg, hogy kiírtam a Z mínusz 0-t, hogy lássák, hogy a Z önmagában egy nulla zérusnak felel meg. A nevező pedig Z mínusz 0,5 szorozva Z mínusz 0,1 alakba bontható fel. Ez azt jelenti, hogy két zérusom és két pólusom van Z szerint, ahol a zérusokat most R-rel fogom jelölni, mert a Z foglalt. Az R1 egyenlő 0, illetve R2 egyenlő 0,25. A pólusokat pedig, ha már a Z-t nem használhattam, akkor a P-t sem fogom használni. Így Q-val fogom jelölni a pólusokat, diszkrét rendszer pólusait. Q1 egyenlő 0,5, illetve Q2 egyenlő 0,1. És akkor az ábra úgy néz ki, hogy itt a komplex számsík, és amikor diszkrét idejű rendszer pólus-zérus ábráját vesszük fel, akkor berajzoljuk az egységsugarú kört, röviden egységkört. Ennek meg lesz a jelentősége, de tulajdonképpen már láthatták a korábbiakban is, az időtartománybeli tárgyalásnál, hogy tudnék bizonyos mennyiségeknek az egységkörön belülre kell esnie ahhoz, hogy a rendszer stabilis legyen. A pólusokat kereszttel vagy X-el, a zérusokat karikával jelölve, ugye azt kapom, hogy lesz egy a 0,5-nél és a 0,1-nél. Ezek a pólusok, a zérusok pedig 0, illetve 0,25, amely itt található. Tehát ott itt most minden valós volt, de persze lehetnek komplex konjugált párok is. És akkor, ha már beszéltem erről az egységkör dologról, akkor vizsgáljuk meg az átviteli függvény kapcsán a gerjesztés-válasz stabilitás kérdését. Gerjesztés-válasz stabilitás akkor és csak akkor áll fenn, ha a HK impulzus válasz abszolút összegezhető. A korábbiak alapján belátható, hogy a HK a következő általános alakba írható fel. Valami nagy B0 delta K, plusz nagy B1 delta K mínusz 1, plusz és így tovább, nagy B index R-szer delta K mínusz R. Ezek eddig lényegtelen dolgok, most jön a lényeg. Plusz epsilon k minusz r szer c1 szer q1 a k minusz r-ediken plusz c2 q2 a k minusz r-ediken plusz és így tovább c index n qn a k minusz n-ediken. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az impulzus válasz első R ütemére nem tudunk analitikus alakot megadni, ez a rendszer struktúrájából következhet, és akkor ezeket pálcikánként vagy ütemenként kell megadni. Aki a házi feladatot elkezdte már, az valószínűleg találkozott ezzel a problémával. Lényeg az, hogy az eredik ütemtől kezdve viszont már egy ilyen analitikus alakban adható meg a függvény, ahol Q a k-adikonos tagok vannak, most ez lényegtelen, hogy k minusz r-ediken, mert hogy a gerjesztés válasz stabilitásnál az aszimptotikus viselkedést, illetve az összegezhetőséget vizsgáljuk. Minden esetben geometriai sorösszeget kapunk, hogyha az abszolút összegezhetőséget vizsgáljuk, és belátható, hogy ez akkor és csak akkor ad véges értéket, úgy is fogalmazhatnék, hogy akkor konvergens, hogyha a Q abszolút értéke mindegyik Q-ra, tehát 1-től n-ig, egynél kisebb. Tehát a gerjesztés válasz stabilitás feltétele ezek szerint hogy a QI abszolút értéke legyen kisebb 1-nél, ahol I megy 1-től kis n-ig. És akkor most már látják, hogy miért fontos az egységkörnek a berajzolása. Így vizuálisan vizsgálható, hogy a rendszer stabil-e. Mivel a két pólus itt van bent, ezért a rendszer gerjesztés válasz stabilis. Hangsúlyozom, hogy a gerjesztés válasz stabilitás nem feltétele az átviteli függvény létezésének, tehát elképzelhető olyan átviteli függvény, amely nem stabil rendszert ír le. És akkor elérkeztünk egy összefoglaló részhez. Ahol is tárgyalhatók a diszkrét idejű rendszer jellemző függvények. Ezen szeretnék gyorsan túlhaladni, mert ugyanaz, mint a folytonosban, csak mások a jelöléseink. Kezdjük az impulzus válasszal. Ennek jele ugyebár HK, és lineáris invariáns rendszerre értelmezzük. A gerjesztés válasz kapcsolat úgy írható le a HK-val, hogy yk egyenlő szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig hi uk minusz i, azaz a diszkrét idejű konvolúció, diszkrét idejű jelek konvolúciója. A gerjesztés válasz stabilitás mint erről már szó volt épp az imént, az abszolút összegezhetőséggel vizsgálható. Mégpedig oda-vissza. Tehát az abszolút összegezhetőség egészen szorosan összefügg a gerjesztés válasz stabilitással. Még egy rendszer tulajdonság vizsgálható, és pedig a kauzalitás. Diszkrét idejű rendszer akkor és csak akkor stabil, kauzális, hogyha a HK belépő. A következő rendszerjellemző függvényünk az átviteli karakterisztika, alias HE a diéteta. Itt az értelmezéshez a linearitás és az invariancia mellett a gerjesztés válasz stabilitás is kell. Tehát átviteli karakterisztika csak lineáris, invariáns és gerjesztés válasz stabilis rendszerre értelmezhető. A gerjesztés válasz kapcsolat ekkor a már ismert inverse Fourier HE a diéteta Fourier UK alakban írható fel. Itt azonban ki kell kötni, hogy UK abszolút összegezhető. Tehát ez az összefüggés a gerjesztés válasz kapcsolatra csak akkor használható, hogyha abszolút összegezhető gerjesztéseket vizsgálunk. Mivel a gerjesztés válasz stabilitást kikötöttük, a kauzalitás marad, és ez tulajdonképpen a polinomok fokszámából dönthető el. Ha az átviteli karakterisztika az E a diétetának racionális tört függvénye, akkor a kauzalitás feltétele, hogy a nevező fokszáma legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a számlálóé. Ha ez nem teljesül, akkor megjelennek ilyen E a diéteta alakú tagok, amelyek a negatív ütemekre vonatkoznak, tehát ekkor az impulzus válasz nem belépő, és a rendszer nem kauzális. Tehát érdekes, hogy ilyen módon az átviteli karakterisztikával a kauzalitás viszonylag könnyen vizsgálható. És az utolsó, talán ide kifér még, az átviteli függvény, tehát a HZ. Itt a linearitás és az invariancia mellett még a kauzalitást is kikötjük. A gerjesztés válasz kapcsolat az YK egyenlő Z-1-en HZ-szer Z-transformált UK alakban írható fel, de csak akkor használható, ha UK belépő. Tehát az Z-transformációs módszert ilyen egyszerűen csak kauzális rendszerre és belépő gerjesztésre használhatjuk. A kauzalitást kikötöttük, ezért már csak a gerjesztés válasz stabilitás vizsgálata maradhat feladat. Ez pedig az átviteli függvény nevezőinek gyökével vizsgálható, azaz a pólusokkal, mégpedig a QI abszolút értéke legyen egynél kisebb, tehát az egységkörön belül legyen az összes pólus. A három rendszerjellemző függvény ezzel a helyes kis ábrával hozható kapcsolatba egy háromszög három csúcsába felrajzolom, vagy felírom ezt a három H-t. És akkor itt a Fourier transformáció, diszkrét idejű Fourier transformáció, itt a Z transformáció, azaz diszkrét idejű Laplace, itt pedig az egyszerű Z egyenlő E a diéteta helyettesítés teremt kapcsolatot. Vessék össze a folytonos idejű rendszernél tanultakkal, majdnem ugyanez, itt az S egyenlő I omega állt annak idején. Tehát ezek a rendszerjellemző függvények. Még néhány olyan dologról kell beszélnem, sajnos még átcsúszik ez az anyag a következő óra elejére is. Amelyek a folytonos idejű rendszereknél nem voltak, vagy nem egészen így néztek ki. Most először azzal fogunk foglalkozni, hogy mit tudunk a jelfolyam hálózattal kezdeni a komplex frekvencia tartományban. Ha a párhuzamra szeretnék utalni a folytonos idejű rendszereknél, ahol Kirchhoff típusú hálózatokkal, vagyis mondjuk azt, hogy áramkörökkel dolgoztunk, akkor a frekvencia tartományban ott voltak az impedanciák, a komplex frekvencia tartományban pedig az operátoros impedanciák, az SL és az 1 per SC. Azonban, hogyha a hálózat nem volt energiamentes, akkor a helyettesítés nem volt ilyen egyszerű. Ez azért van, mert a Laplace transzformáció alapvetően belépő függvényekkel foglalkozik, vagy belépő függvénynek tekinti a függvényt, és ha nem az, akkor nekünk kell valamit cserébe tennünk, hogy működjenek a dolgok. Ugyanez a probléma fellép a jelfolyam hálózatoknál is. Gyakran egyszerűbb a hálózatot közvetlenül a Z-tartományban analizálni. Ennek azonban ára van. Tehát hálózatanalízis Z-tartományban. A közvetett módszer az lenne, hogy felírjuk a hálózat állapot egyenleteit, és ezeket Z-transformáljuk. Erről majd a következő óra elején lesz szó. Egyszerűbb azonban, vagy sokszor egyszerűbb, hogyha magukat a hálózati elemeket transformáljuk. A forrásokat és a nyelőket, forrást, nyelőt és a szorzót nem írom fel, mert ezeknek a transformátja triviális. Ugyanúgy, mint ahogy ezt a frekvencia tartományban is vettük. Az egyetlen problémás elem, de itt tényleg problémás, a késleltető. Élve az állapotváltozós jelöléseinkkel, az állapotváltozót a kimenetre szoktuk felvenni, tehát itt van az XK, akkor a bemeneten az XK plusz 1. Kérdés, hogyan helyettesíthető ez a hálózati elem az Z-tartományban? Tehát képzeljük el most a jelfolyam hálózatot, ahol az elemeket lecseréljük, de a forrást meg a nyelőt lényegében nem kell, és ugyanígy az erősítőt sem, mert az erősítés, a számmal való szorzás ugyanúgy érvényes a Z-transformáltakra is. A késleltetőt két részre kell bontanunk, és felhasználjuk hozzá az együttemmel sietetett jel transformáltját, amit nemrég tárgyaltunk. Az X plusz 1-nek a Z-transformáltja, az a Z-szer XZ minusz Z-szer kis x a nullában. Most nem magát az x-et vizsgáljuk, hanem a rendszernek a gerjesztését. Ha UK belépő, akkor ebből következik, hogy minden jel a késleltető mögött nulla, a k egyenlő nullában, amely erre az x-re is vonatkozik. Ezt korábban tárgyaltuk, ugye az időtartományban szó volt erről, hogy ha UK belépő, akkor az állapotváltozók a nulla pillanatban nullák, azaz a kezdeti érték nulla. Ekkor egyszerűsödik a dolog, mert ekkor felrajzolom megint a késleltetőt. A kimeneten az X-nek a Z-transformáltja XZ szerepel, a bemeneten pedig az XK plusz 1-nek a Z-transformáltja, amely ebben az esetben egyszerűen Z-szer nagy XZ. Tehát hatását tekintve a késleltető komplex frekvencia tartományban egy Z-a minusz egyedikenes szorzónak felel meg. Tehát ha át akarom, ha mindenképpen át akarom alakítani a hálózatot, akkor ehelyett a késleltető helyett egy erősítőt rajzolok, amelynek erősítési tényezője Z-a minusz egyediken. Hát persze ezt az átalakítást nem szoktuk megtenni, mert áttekinthetetlenebb lenne tőle a hálózat, meg többet kellene rajzolni, Ezt hallgatólagosan tudomásul vesszük. Tehát belépő gerjesztésre a hálózatot ilyen egyszerűen transformálhatjuk. Nem ez a helyzet, ha UK nem belépő. Ekkor a transformációnak csak ezt a teljes alakját tudjuk figyelembe venni. És ezt a következőképpen rendezzük át, hogy hálózati képet kapjunk belőle. Az egyik lehetséges átrendezés, hogy az XZ-t, Z-transformált XK-val jelölve, átrendezve az ott látható egyenletet, úgy írom fel, hogy Z-transformált XK egyenlő Z a mínusz egyedikenszer Z-transformált XK plusz 1, plusz kis x a nullában, tehát a kezdeti feltétel. Tehát elosztottam z-vel, és az x nullát átdobtam a túloldalra, ez történt. De lehet egy másik átrendezés is, mégpedig a z-szer z-transformált xk, egyenlő Z-transformált XK plusz 1, plusz Z-szer kis X a nullában. Azért rendeztem át ilyen alakra az egyenleteket, hogy ezt meg tudjam feleltetni valami hálózati képnek. Ne felejtsük el, hogy ez az eredeti elem. Ehelyett kell valamilyen kapcsolást beiktatnom úgy, hogy a kimeneten az XK Z-transformáltja, a bemeneten pedig az XK plusz 1 Z-transformáltja szerepeljen. Hát ezek az egyenletekben megjelennek, és talán vegyük az elsőt, ez az egyszerűbb. Ez azt mondja, hogy a Z-transformált XK, tehát az, aminek a, kimenet, az ami, aminek a kimeneten kell szerepelni, ez két tag összege, egyrészt Z a mínusz egyedikenszer a bemenet, plusz még egy x0 tag, amelyet kénytelen-kelletlen egy fiktív forrásként fogok modellezni. Az összeg azt jelenti, hogy ez egy összegző kimenete. Ahová egyrészt befut a bemenetnek a z a mínusz egyedikennel való erősített változata, és ebbe az összegzőbe befut aféle fiktív forrásként az x0, amely egy konstans. Tehát az az állítás, hogyha bekeretezem ezt az elemet, akkor ezt az itt látható hálózattal tudom az Z-transformáltakra nézve helyettesíteni, mert hogy az egyenlet szerint itt jelenik meg a Z-transformált XK, és itt pedig a Z-transformált XK plusz 1. És ez volt a cél. Könnyen belátható, hogy a második egyenlet is hasonló hálózattal képezhető le, amely fiktív forrást tartalmaz. Csak itt az erősítőt az összegző utánra kell tenni. Tehát ide felrajzolom az összegzőt, utána jön az E a mínusz egyedikenes erősítő, itt a kimenet, innen jön a bemenet, és ide viszont ezúttal nem az x0-át, hanem a z-szer x0-át kell csatolnom fiktív forrásként. Ez is érdekes párhuzam a Laplace transformációval és az operátoros impedanciákkal, mert a kezdeti feltétel ott is beiktatott forrásként jelent meg, kondenzátornál soros feszültségforrás, tekercsnél párhuzamos áramforrás. Hát itt is be kell vezetni ilyen plusz forrásokat, tehát a kezdeti feltétel ilyen fiktív forrásként modellezhető a hálózatban, tehát így alakítható át általánosan. És akkor, amint említettem, a jövő óra elején még az állapotváltozós leírással, illetve speciális tulajdonságú rendszerekkel foglalkozunk, majd pedig áttérünk a diszkrét és a folytonos idejű rendszerek összekapcsolására. Köszönöm a figyelmet!